több témánk van, ami izgalmas lehet. Az egyik az a vallás és a hit közötti különbség. A másik az az ima, meditáció, önszuggesztió közötti különbség. Mindegyikről lehetne egy picit beszélni. A harmadik pedig a célok. És ezen belül egy csomó részkérdés, ami múlt héten merült fel, és ilyenek, hogy kívánság, bálvány, vágyak, követelőzés, mennyit keressek, mi a helyzet a passzív jövedelemmel, adakozással, meddig halmozzak fel vagyontárgyakat, legyenek-e céljaim, milyen céljaim legyenek. Ezek a témák vannak, amikkel kapcsolatban bármelyiket választhatjátok.
Hát ebben a sorrendben
van, ahogy elsoroltam.
Jó lesz a
sorrendben,
hogy
elsoroltam. Ahogy elsoroltam,
eddig jó, akkor vallás és hit. Először lapozzunk Róma 11.6-hoz, és aztán imádkozzunk. Igen. És én itt szembeállítottam egymással fogalmakat, amelyek vagy a vallás jellemzői, vagy a hit jellemzői. És az első két fogalom, amit szembeállítottam, az a törvény, ami tipikusan a vallásos gondolkodásnak a része, és ezzel szemben a hit kegyelemben gondolkozik. És ez, erről talán már beszéltünk, hogy nem csak a szabályt jelenti a törvény, mint mérce, aminek meg kell felelni, és a törvény nem egyéb, mint a mércék gyűjteménye, ugye legyen az a mózesi törvény, az én lelkiismeretem törvénye, a közösség elvárása velem szemben, munkahelyi szabályzat, törvény. Hanem a törvény egyben egy rendszert is jelent, a gondolkodásnak egy módját, ahol az értékét valaminek, illetve annak elfogadottságát, vagy visszautasítottságát az alapján határozom meg, hogy valamely mércének megfelele. A törvény egy rendszer, a gondolkodásnak egy rendszere. Ha valaki megfelel egy mércének, elfogadom, ha nem felel meg, visszautasítom. Ha valaki megfelel egy mércének, értékes, ha nem felel meg, értéktelen. Így nézek magamra, a törvény alapján. Mérek, és a mérés eredményét kiértékelve ítélek. És arra számítok, hogy mások is így néznek rám. Isten így néz rám, emberek így néznek rám, és így kell élni. A törvény alatt az ember küszködni kezd, hisz mindig meg kell felelnie egy mércének. Az alap, a szívének a legbelső, legmélyebb motivációja a megfelelni akarás, ahol neki muszáj belehúznia. Jónak kell lennem, teljesítenem kell, tetszenem kell a környezetemnek, és amikor úgy érzem, hogy minden rendben van, amikor teljesítettem, akkor elfogadható vagyok. Ha nem teljesítettem, ha valamilyen mércével szemben hiányt vallok, vagy hiányt mutatok, és mondom, ezek a mércék lehetnek a divat például, vagy a szépségideál, vagy a férfiaknál, ugye a karrier, mennyi pénzem van, nem tudom, bármilyen, ezt gyárthatom én magam, gyárthatja valaki más, de lehet Isten igéje is. És amikor nem felelek meg valaminek, akkor elfogadhatatlannak érzem magam. Nem vagyok elég szép, nem vagyok elég okos, nem vagyok elég sikeres, nincs elég pénzem, nem vagyok elég divatos, nem vagyok elég kedves, nem vagyok elég határozott. Hát én egy ilyen vagyok. Úgy értem, rengeteg klassz kocsi van, én a Trabant vagyok. Az utolsó két ütemű, akit nem sokára kiszuperálnak. Most mentünk épp egy után, úgyhogy... Ez a törvény rendszere. És az új szövetség nem... Az új szövetség nem változtatott a törvény rendszerén, hanem teljesen lecserélte. És ezt a legtöbb újszövetségi hívő nem érti. Tehát nagyon könnyű nem érteni, hogy a régi teljesen elmúlt. Teljesen. Jézusnak van ez a példázata a régi borról, a régi tömlőről, az új borról és az új tömlőről. És azt mondja, hogy új bort ne tegyél régi tömlőbe. Az új szövetséget ne próbáld meg a régi rendszerben értelmezni. A törvény szemléletével gondolkozom ma is, azaz mérek és a mérés eredménye alapján értékelek, de most már egy új mérce alapján, az új szövetség mércéje alapján. Nem, az új szövetség azt jelenti, hogy a rendszert dobtuk ki a kukába, és a szabályt megtartottuk, a mércék megmaradtak, a törvény mércéi élnek. Ne lopj, ne ölj, ne csalj, ne kívánd, ez mind megvan, de a rendszer, ami alapján az én elfogadottságom, vagy visszautasítottságom, a mérés eredménye alapján történik, ez megszűnt. Azt mondja, ne lopj, ez igaz, de ha te lopsz, akkor is az én fiam vagy, és kegyelemből elfogadott. És majd megnevellek, hogy egyetérts azzal, hogy ne lopj. De el vagy fogadva, értékes vagy, és ezen semmi és senki nem változtat. Hát egy vadonatúj rendszer. Úgyhogy most jött el az ideje annak, hogy imádkozzunk. Sziasztok! Drága Uram, köszönjük neked ezt a mai reggelt, és kérünk téged, hogy taníts minket a te kegyelmedről. Taníts minket az új szövetségről, mert ez valami olyasmi, amiről a legvadabb álmainkban sem álmodnánk. Olyan nagylelkű és olyan dicsőséges, hogy szinte alig merjük tanítani, és nagyon nehezen fogadjuk el magunkra nézve. Mutasd meg nekünk a helyes egyensúlyt, a törvény igazsága és a kegyelem szabadsága között. Ez az imánk ma reggel a te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Úgyhogy nézzük meg Róma 11.6-ot. Ötödik verset is nézzük meg, azt mondja, így tehát most is van maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. És itt arról beszél, hogy Isten nem vetette el Izraelt, hanem miközben Izrael ugyan elfordult, és tényleg vétkes, van egy maradék a kegyelmi kiválasztás szerint. És a kegyelmi kiválasztás ugye egy nagyon igazságos kiválasztás, mert mindenkit kiválasztok, aki hisz. Én választom, ki üdvözül és ki megy a pokolba. És én azokat választom, akik hisznek. Ki akar hinni közületek? És aki hisz, azt kiválasztom. Tehát, hogy ez nagyon igazságos. Isten választ, de azt mondja, hogy mindenkit választok, aki hisz. Úgyhogy végül is kiválaszt. Te választasz. Isten választ, de te választasz. Isten is választott. Azt mondta, hogy én azokat választom, akik hisznek. De ez kegyelemből van. Ez egy kegyelmi választás. Hisz a hit nem egy cselekedet, nem egy új mérce. Úgy értem, az új szövetségben azokat fogadom el, mondja Isten, akik a hit mércéjének megfelelnek. Úgy értem, megmérem, jó, neki van hite, őt elfogadom, ó, neki túl kicsi a hite, nem fogadom el. A hit valójában egy teljesítmény nélküli elfogadása valaminek, amit valaki más tett meg. Jézus Krisztus igazzá tett minket, és én ezt elhiszem. Egyszerűen elfogadom valóságosnak, és elfogadom rám érvényesnek. Ő végezte el a munkát, én semmi munkát nem végzek. Én csak rácsodálkozom, és azt mondom, hogy ez igaz lehet. De hát akkor én ezt elfogadom. Mennyire fogadod el? Hát a nem fogadom elnél egy picit jobban. Tehát, hogyha elfogadom, mennyire a nullánál jobban, akkor hittem. Úgyhogy ez nem egy teljesítmény, hanem csak az, hogy most igen vagy nem. Igen. Vagy mégse. Már késő. Az előbb azt mondtad, hogy igen. Cak! Akkor én megváltottalak, és kegyelemben kiválasztottalak. Na most itt jön a folytatás, ez a lényeg. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem volna kegyelem. És a régi rendszer és az új rendszer közötti drasztikus különbség olyan éles, hogy Isten nem enged összemosást. Isten nem engedi meg, hogy a kettőt összekeverjük. Azt mondja, a régi tömlőbe belerakni az új bort, ahhoz vezet, hogy mind a kettő elpusztul. Szétreped a régi tömlő, és kifolyik az új bor. Nem tud működni. Lehetetlen. Ne próbáld meg. De, mert a keresztény növekedése olyan lassú, mert a keresztény sokszor felszínes, ezért önkéntelenül megőrzi saját magában a törvény gondolkodás módját, és az új szövetséget ezzel a gondolkodásmóddal olvassa. És azt mondja, hogy hoppá, itt vannak a levelek, és itt le van írva, hogy ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell csinálni. Ho-ho, olvastátok már a leveleket? És csomó minden le van írva, hogy mit kell csinálni. És azt mondja, itt van egy új szabály, tessék, a új szövetség, persze, új szabály, új törvény, ezt kell betartani. És az illető nem szabadul meg. Az illető nem él egy örömteli, szabad keresztény életet, hanem egy küszködést, egy terhet hordoz a nyakában, és tehát Isten azt mondja, hogy vadonatúj. És apologetikából tanítottuk, hogy az ördögnek volt egy jó stratégiája az elmúlt 100 évben. És ez az, hogy megváltoztatta a gondolkodás módját az embereknek. És most csak egy részletre akarok kitérni, hogy ez érthető legyen. Régen az emberek úgy gondolkoztak, hogy ha valami igaz, akkor annak az ellenkezője hamis. Régen úgy gondolkoztak, hogy ha egy meg egy az kettő, akkor már biztos, hogy nem három. Mert kettő. Tehát egy antitézis logikával gondolkoztak, ahol ha egy állítás igaz, akkor annak az ellenkezője automatikusan hazugság kell, hogy legyen. Hamis kell, hogy legyen. Úgy gondolták, hogy ha van két állítás, akkor vagy az egyik igaz, vagy a másik igaz, vagy mind a kettő hamis. Ugyan lehet, hogy egy harmadik igaz. De semmiképpen nem gondolták azt, hogy két egymásnak ellentmondó állítás egyszerre igaz lehet. Ezt értitek? A mai ember már nem így gondolkozik. Hegel óta a gondolkodásmódunkba beszivárgott a szintézis. Ami azt jelenti, hogy az igazsághoz egy olyan módon jutunk el, hogy mindent összegyúrunk. Ugye, mert a modern ember már nem hisz az igazság létében, csak véleményekben. Neked van egy igazságod, neked van egy igazságod, neked van egy igazságod, neked van egy igazságod, és hát egyikünk késem erősebb a másikénál. Miért a te véleményed mennyivel jobb, mint az enyém? Úgyhogy ha az igazságot keresünk, nem tehetünk más, mint hogy összegyúrjuk ezeket. Tehát neked is igazad van, meg neked is igazad van, meg neked is igazad van. Habár tök ellentmondásos, amit mondunk. Úgy értem, te azt mondod, hogy 2 meg 2 az 3, te azt mondod, hogy 5, én azt mondom, hogy 2, te azt mondod, hogy 14, de mindenkinek igaza van. És összegyúrjuk, és egymásnak ellentmondó állítások egyszerre igazak lehetnek. És persze az 1 meg 1 egyenlő 2-nél ezt nem nagyon csináljuk, mert nem lehet így élni. Ugye ez annyira ellentmond a mindennapi tapasztalatainkkal, hogy még a modern ember se tudja elhordozni. De egy kicsit filozófikusabb téren már igen. Például összekeverjük, egyszerre igaz lehet a törvényrendszere és a kegyelemrendszere. Ugye, hát persze, kegyelemből van üdvösségem, de bele kell húznom, és teljesítenem kell. De hogy tudsz így gondolkozni? A kettő kizárja egymást. Ide van írva. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem. Kaptam egy biciklit ajándékba. Gyönyörű bicikli. Nem, kaptam egy számítógépet karácsonyra, nem a szülinapomra. Kaptam egy számítógépet feleségemtől. Gyönyörű, gyönyörű számítógép. Örülök neki. Ajándék, szuper. És aztán a feleségem jön, és nem jön, de mondjuk jönne, és nyáron azt mondaná, hogy megyünk nyaralni, kell a pénz a nyaralásra. És fizes. De miért? Hát a számítógép. De hát az ajándék volt. Na, hát ez nem úgy van. Hát azért fizetni kell. Nem! Az, ha ajándék, akkor ajándék, és nem jár érte fizetség. Ha pedig fizetség, akkor nem ajándék. Igaz? A kettő kizárja egymást. De a modern ember nem így gondolkozik. Nem, annyira benne van a vérünkben a fizetni, teljesíteni, megfelelni, nem felelni meg gondolkodásmód, hogy amikor Isten jön és azt mondja, hogy kegyelmet kaptál, oké, mennyibe kerül? Kegyelmet kaptál, oké, mit kell tennem, hogy megtartsam? Kegyelmet kaptál, oké, de azért igyekezni fogok. És ott van a véremben a megfelelni akarás. Miközben Isten azt mondja, hogy ha cselekedetekért, akkor már nem kegyelemből. És kicsit, ha tovább nézünk, akkor látni fogjuk azt is, hogy miért gondolkozik így. Tehát, hogy miért ilyen szélsőséges ez. Róma 4:4-et nézzük még meg. Aki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják. Aki fáradozik, tehát ha én megdolgozom valamiért, akkor az, amit én ellenszolgáltatásként kapni akarok, az nem kegyelem. Úgy értem, figyelj, ha én megdolgoztam valamiért, akkor te nekem ne adj ajándékot. Az az én bérem, és az jár nekem. Ezt érted? Akkor az jár nekem. Hé, Isten! A helyzet az az, hogy én megdolgoztam. Én jó keresztény vagyok. Egyetem betartom a 10 parancsolatot, járok gyülekezetbe, olvasom a Bibliát, igyekszem. Én ezt mind megcsináltam. A törvény alapján gondolkozva. Úgyhogy Isten, ne haragudj, de tartozol nekem. Tartozol a béremmel. Az én jó cselekedeteim ellenszolgáltatásával, bármi legyen is az. Úgyhogy, ha valaki fáradozik, annak a bért nem kegyelemből számítják, hanem azért, mert tartoznak vele. Most itt jön az én kérdésem, tartozik-e Isten bárkinek ezen a világon? Mindent ő teremtett. Minden az övé, az ő tulajdona. Te is. Nem tudom, hogy ez furcsa gondolat-e, de az. Te az ő tulajdona vagy. Ha akarná, megölhetne. És senki nem kérhetné számon rajta. Ha akarná, csak megfeledkezne rólunk. Ha akarná, egyszerűen nem tartaná fönt a világegyetemet. Zsidó egyszerint Jézus Krisztus hatalmas szava tartja fönt a mindenséget a jelen pillanatban is. És ez tudom, hogy kicsit filozófikusnak tűnik, de nem. A fizika, biológia, kémia legvégső törvényszerűségei mögött Isten akarata van. A fizikai törvények, a természeti törvények állandósága semmi egyéb, mint Isten akaratának az állandósága. Az elektronok azért keringenek az atommag körül, mert Isten akarja. Egyszerűen így döntött, hogy ilyen építő elemekből rakja össze ezt az anyagi világot. Az atom mag részecskéi azért vannak egyben, mert Isten akarja. És a fizikai, kémiai kötések azért működnek úgy, ahogy, mert Isten most akarja. Tudom, értitek-e? Ha ő most azt mondaná, tehát nem az van, hogy van egy tőle független valóság, amivel ő is küzd és megpróbál. Nem, mindent ő tart fönt. És aztán persze szabályoknak engedelmeskedteti a világot, ahol szabad akarat van, és a szabad akaratokat ő nem befolyásolja. Ő tartja fönn a világot, de megengedi, hogy egy ember vasból pisztolyt csináljon, és az ő akarata ellenére lelőjön egy másikat. Azt mondja, nyugi, ezzel én elszámolok később, de most ezt megengedem. Úgyhogy minden istené, olyan végletesen, hogyha egy pillanatra látnánk, és nem ismernénk Isten jellemét, megrettennénk. Ha ennyire ki vagyunk szolgáltatva neki? Igen. Oké, akkor mit akarsz neki adni cserében? Hogy akarsz rajta behajtani egy tartozást? Mivel akarod kicsavarni a kezét? A helyzet az az, hogyha valaki elkezdene úgy gondolkozni, hogy Isten tartozik neki valamivel, ha valaki elkezdene úgy gondolkozni, hogy ő adhat Istennek valamit, akkor csak elszakadna a valóságtól. Akkor az az ember egy hamis világban élne, nem értené se magát, se Istent, se semmit igazán. Úgyhogy Isten nem engedi meg, hogy az ember egy ilyen rendszer szerint működjön. Úgy döntött, hogy kegyelemből lesz minden, hogy az ember megértse az igazi viszonyát Istennel. És ez egy csodálatos viszony, tudjátok miért? Mert ha bár nem tudok neki adni semmit, ő nem is kér semmit. Ez egy csodálatos viszony, mert Isten ismer minket teljesen, mindenünkkel, és ennek ellenére elfogad. Teljes egészében. Egy olyan szeretettel szeret, egy olyan rendszerben tart minket, ahol nem kell kiérdemelnünk semmit. Úgy értem, én lehetek a legrosszabb keresztény ezen a világon, és Isten nem fog engem kevésbé szeretni. A szeretete feltétel nélküli. A szeretete nem függ a szeretet alanyának, nem, tárgyának teljesítményétől, hanem az alanynak, azaz Istennek a jellemétől. Én szerető vagyok, és szeretlek. Pont. És ha jó keresztény vagy, úgy értem, te vagy a legklasszabb, mindenki téged irigyel, ötszöröse vagy Teréz anyának, akkor sem szeret jobban. Úgy értem, Teréz anya nem állhatott oda Isten elé, és mondhatta neki azt, hogy figyelj, Uram, azért, hey, azért, amit én csináltam, az nem semmi. Tartozol nekem. Nem mondhatta. Isten nem tartozott Teréz anyának az ég adta világon semmivel. Teréz anya ugyanazt kapta meg, amit te vagy én. Semmi mást. És nem is jár neki több. Furcsa ez. Nem tűnik igazságosnak a törvény rendszere alapján gondolkozva. Hisz Teréz anya 10-szer annyit tett, mint én. Hogy ugyanannyi jár neki, mint én, mint nekem. Nem igazságos. De igazságos, mert semmi nem megy a mennybe, ami ne a mennyből jött volna le. Az egyetlen ok, amiért Teréz anya többet fog kapni a mennyben, az az, hogy többet fogadott el Istentől. És több mindent hagyott átmenni magán. De amiért Teréz anya jutalmat fog kapni a mennyben, az az, amit Isten csinált meg benne és rajta keresztül. Teréz anya egyetlen egy saját jótettéért nem fog kapni semmit. Teréz anyának a bémaszék ítéletnél lesz egy csomó elégett munkája. Egy csomó olyan munkája, amit még éretlenségében tett, bért várva. Amit éretlenségében tett, Istennek megfelelni akarva. És az el fog égni. De Teréz anya valahol ezen az úton megtanulta, hogy minden Istentől van. És egy ponton megtanulta elfogadni a kegyelmet. Felnőtt, és hiszem, hogy senki ember nem képes ennyi jót tenni, ha csak nem Isten teszi rajta keresztül. És azért, mert Teréz anya hagyta, hogy Isten megtegye rajta keresztül, sok jutalma lesz. De Teréz anya, amikor ott lesz a mennyben, pontosan tudni fogja, hogy ő semmit nem tett. A Jelenések könyvében a 12 vén, amely a gyülekezetet jelképezi, imádja Istent, és a koronáit, azaz a dicsőségüknek a jelképeit leteszi Jézus lábaihoz. Ami annyit jelent, hogy mi azt mondjuk, hogy semmire nem vagyunk méltóak, te vagy méltó mindenre. Mi semmit nem csináltunk, csak elfogadtuk azt a kegyelmet, amit te adtál nekünk. És tiéd minden dicsőség. Úgyhogy ez egy vadonatúj rendszer. A törvény alatt az ember elfogadott azért, mert meg kell felelnie a törvénynek, és megfelel a törvénynek. És visszautasított azért, mert nem felelt meg a törvénynek, és ezért elfogadhatatlan. A vallásos szív mindig küszködik, mindig igyekszik, mindig jónak kell lennie. Egy Isten egy nagy felemelt mutatóúj, és dörgedelmes, és vagy hízelegni kell neki, vagy félni tőle. A hit pedig mindössze néz Istenre, és igyekszik megismerni őt. Milyen a te jellemed valójában? És elfogadja azt, ami Isten. Érti, hogy Isten megtett mindent, és ajándékba adta az elfogadottságunkat. Róma 3 szerint. Ingyen megigazított minket. Igazzá tett minket, ahogyan Krisztus igaz. És utána hagyja, hogy ez a valóság hasson rá. Figyel Istenre, közösségben van vele. És ez a közösség a Biblián, az imádkozáson, és az élet élményein keresztül lassan megváltoztatja odabent, a szívében. Elkezdi megszeretni az igazságot. Elkezd szeretni, erről beszéltünk, ugye? Hogy elkezdem szeretni magamat, aztán egyszer csak elkezdem szeretni Istent is. És én azt hiszem, hogy én nagyon sokáig nem szerettem se magamat, se Istent. Több éve voltam már keresztény, amikor először igazán azt tudtam mondani Istennek, hogy szeretlek. Nem is mondtam neki. 2-3 évig nem mondtam neki soha. Tudom, hogy nem szeretlek. Azt már lassan kezdem érteni, hogy te szeretsz engem, de én téged még nem. Úgy értem, örülök, hogy itt vagy, és klassz, hogy segítesz, és nem akarnék sehol máshol lenni, de az egy erős túlzás lenne, ha azt mondanám, hogy szeretlek. Nekem nagyon nehéz volt megtanulni. És ez a lényeg, hogy hagyom, hogy Isten szeressen. És ez a szeretet szép lassan meggyógyít. És egyszer csak elkezdek kibékülni magammal, azt mondom, hogy figyelj, Isten, te állati jó fej vagy, úgy értem, szeretsz engem ennyire, én nem gyűlölhetem azt, akit te ennyire szeretsz. Mert akkor ellened megyek, akkor téged bántlak meg. Úgyhogy tudod mit, megszeretem magam. De csak miattad. És aztán amikor szereted magad, azaz kegyelmesen bánsz magaddal, törődve, mint ahogy egy apa a gyerekével, magaddal sose bánsz így ugyanmár. Akkor egyszer csak ez a szeretet, egyszer csak elkezded Isten felé is adni. És aztán elkezded mások felé is adni. És mi történik? Egyszer csak megfelelsz a törvénynek. De a célod sose az volt, hogy egy külső szabálynak megfelelj, hanem csak elfogadtad ezt a szeretetet, és az egy olyan emberré tett, aki egyszer csak megfelel a törvénynek, mert hogy a törvény semmi más, mint a szeretet pontokba szedett definíciója. A szeretet nem öl, a szeretet nem lop, a szeretet nem kíván, nem tesz rosszat a fele barátnak, Róma 13-ban. Úgyhogy ha valaki szeret, akkor automatikusan nem szegi meg a törvényt. A törvényre valójában a szabályrendszerre azért volt szükség, mert nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mi az, hogy szeretet. Ugye te magyarázd el a nem tudom, 5 éves kisfiúnak, hogy szeresse a kisugát. Szeresd a kisugadat. Hogy nagyon szeretem. Aztán amikor, igen, és aztán veszi el a játékát. És sír a kisuga. Add vissza neki, levadom! De hát azt mondtad, hogy szeretni fogod a kisugát. De hát én szeretem. Ó, hát akkor te nem is érted, mi ez a szeretet. Akkor várjál, akkor el kell. Figyelj, a szeretet nem veszi el a kisuga a játékát. Akkor ezt most már értem, jó. De aztán megveri. Akkor ma ezt is hozzá, nem érti. Figyelj, a szeretet nem veri meg a kishugát. És Istennek törvényekkel kellett körülírnia a szeretetet, míg az emberiség lassan elkezdte venni az adást. És igazából venni csak akkor vettük, amikor Krisztus eljött és meghalt értünk. Hogy a szeretet az életét adja a másikért. És ha tényleg ez az, ha Krisztus és 1 Korintus 13 a szeretet, akkor mi nem szeretünk. Mi egyikünk se szeret. És nem is fogunk szeretni soha. Ez erre az ember képtelen. Úgyhogy Isten egy olyan rendszerbe rakott minket, ahol ott a szabály, amely felhívja a figyelmünket a képtelenségünkre. Nézd meg 1 Korintus 13-at. Nem viselkedik bántóan. Nem rója fel a gonoszt. Mindent hisz, mindent remél. Ebből egy sincs, amit én megcsinálnék. De igaz, de jogosnak tartom. Ez gyönyörű lenne. Ha így lehetne, én akarnék így szeretetet kapni. És akarnék így adni. De képtelen vagyok. Úgyhogy mit csinál a törvény? Ha a törvény rendszerében gondolkozom vallásosan, akkor nagyobb teljesítményre sarkal. És még nagyobb bukásba. Reménytelen. Minél jobban küszködök, minél jobban igyekszem, annál frusztráltabb leszek, amikor kudarcot vallak, vagy annál büszkébb, amikor bejön. Végre szeretlek! Te nem vagy ilyen jó, mint én. Te miért nem szeretsz, amikor már ilyen jól szeretlek? Büszke leszek. Vagy teljes depresszióba süllyedek, hogy én egy ilyen szemét vagyok, aki még erre se képes. Ha a törvény rendszerébe teszem a régi tömlőbe az új bort, bizony szétreped. Úgyhogy mit kéne csinálnom? Új tömlőt kéne keresnem, amiben az új bort bele lehet rakni. És ez Krisztus. Egyszerűen mennem kell Krisztushoz. Az egyetlen lehetőségem az, hogy abba hagyom a küszködést, feladom. Uram, én nem tudok szeretni. Te kell, hogy ezt megcsináld. Kegyelemből kell, hogy legyen, mert nem tudok megdolgozni érte. Nem tudom teljesíteni. Te kell, hogy nekem add ajándékba. Különben sose történik meg. És megyek Istenhez, és hagyom, hogy ő szeressen. És szép lassan megtörténik. Mikor? Idejében. Hogyan? Ő általa. És ki fog dicsekedni? Lehet, hogy én fogok, de nem magammal, hanem Istennel. Egy nagyon, nagyon megtört, nagyon elfogadó ember leszek. Olyas valaki, aki nagyon sok kegyelmet fogadott el, és aki ezért nagyon sok kegyelmet kész adni. Hol van az a példa a Bibliában? Nézzük meg gyorsan. Valamelyik evangéliumban van. Arról a szolgáról, akinek nagy tartozása volt. Te biztos tudod. Nagy tartozása volt, és az ura elengedte neki, mert könyörgött. És aztán... Máté 16, már nézem is. Igen. Köszönöm. Azt mondja, Uram, hányszor vétkezhet, 21. vers. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is, és itt Péter nagyot mondott, mert a farizeusok azt mondták, hogy 3-szor. Hogy Péter nagyot akart mondani, 7-et mondott. Jézus így válaszolt, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is, ami egy képes beszéd, és azt jelenti, hogy akárhányszor. Egy nap ugyanazért a vétségért. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Figyeljetek a szókapcsolatra. Hányszor kell megbocsátani? Ahányszor elkövetik a vétket. Isten így gondolkozik velünk. Ezért a mennyek országa olyan, és most mondja a példát. És itt van, és ez egy példabeszéd, aminek van egy üzenete számunkra. És ezt az üzenetet kell, hogy megértsük. Nézzük meg. Melynek országa egy király, ezért hasonlóan mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósam. Ez egy országadósság. Tehát 10 000 talentum az olyan, mint a magyar államadósság. Tehát ilyen hatalmas összeg. Tehát egy hihetetlen tartozás. A fickó gyakorlatilag, valószínűleg ő volt a sáfára valamelyik birodalomnak, valamelyik az ország valamely részének, nem tudom, Dunántúlnak ő volt a királya. és elverte túlentúlt. Eljátszott a kártyán. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják előt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. Az volt, oké, eladunk rabszolgának. Mindenedet elvesztük, és aztán eladunk rabszolgának. És valahogy kisajtolunk belőle, amennyit csak lehet. A szolga erre leborult előtte, és így eserezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte a tartozását. Nem elhalasztotta, hanem elengedte. Úgy értem, a teljesítményrendszerből átléptek a kegyelem rendszerébe. Fizesd meg, nem tudom megfizetni. Akkor irgalmaz nekem. Rendben, irgalmazok neked. És elfelejtem a tartozásodat. Ez a szolga én vagyok. Nekem van egy kifizethetetlen tartozásom Isten előtt. A bűnöm, az életem, minden napom egy kifizethetetlen adósság Isten előtt. Én egy bűnös ember vagyok. Minden, ami hitből nincs, bűnöm az nékem. Tudjátok, mennyi minden van, ami nincs hitből? Ami nem szeretet, az bűnöm nékem. Tudjátok, mennyi minden van, ami nem szeretet? Én adós vagyok. Isten jogosan fölállhatna, és a 10 parancsolat alapján kivégeztethetne. Azonnal. Kivethetne a valóságból, és azt mondhatná, hogy undorító, nem akarom többet látni. És igaza lenne a törvény alapján. Ezt értitek? Néha él az az illúzió bennünk keresztényekben, hogy mi jó emberek vagyunk. Amíg azt hiszed magadról, hogy jó ember vagy, egyszerűen régi tömlő, óbor, és esélyed sincs abban az áldásban élni, ami az új szövetség. Muszáj látnod, hogy adós vagy, hogy elfogadhatatlan vagy. De, stopp! Ugyanebben a pillanatban muszáj látnod azt is, hogy ez mind el van intézve, de nem azért, mert valamit tettél, hanem ingyen kegyelemből. Egy másik nagyszerűsége, jósága, szeretete, kegyelme miatt megbocsájtást kaptál. Elengedték a tartozásodat. És itt jön a lényeg. Ha ebben elkezdesz élni, ha elkezded elfogadni ezt a megbocsájtást, és persze addig, amíg nem látod, hogy adós vagy, addig úgy érzed, hogy miről beszélsz, mivel akarod kiszúrni a szememet, milyen megbocsájtás, nekem ne bocsáss meg, nincs miért megbocsájtani. Én jó ember vagyok. És a szívünk mélyén ott van valami ilyesmi. Ott van az elképzelés, hogy hé, én azért sokkal jobb vagyok, mint bárki más, Isten tartozik nekem, ne bocsásson meg. És ezt persze nem definiáljuk így, nem mondjuk ki, de ha nincs ott az a mérhetetlen hála azért, hogy még egyáltalán élek, akkor nem értem a bűnösségem mélységét. És nem tudok helyesen viszonyulni Istenhez. Úgy értem, úgy fogok viszonyulni hozzá, mint aki követelhet, mint akinek jár, vagy nem tudom, tehát valahogy fura lesz. Ezt értitek? De ugyanakkor teljesen elengedte a tartozást. Nos, mit szeretne? Isten országa milyen? Folytatás. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Mire ez a szolga azt mondta, hogy felejtsd el a 100 dénárt, én akkora kegyelmet kaptam most, hogy kegyelmet adok neked is. Nem tartozol semmivel. És éltek boldogan, amíg meg nem haltak. De ezt várnánk, nem? Ha valaki ekkora kegyelmet kapott, ha valakinek ekkorát bocsájtottak meg, akkor nem azt várnánk, hogy ő is megbocsásson annak, aki ellene vétkezik. Ha nekem elengedtek egy államadósságnyi tartozást, akkor nem hat ez rám annyira, hogy azt mondjam, hogy figyelj, a töredékével tartozol nekem, és ugyanúgy tönkremész, ha meg kell fizetned, felejtsd el, hey, kegyelmet kaptam, kegyelmet adok. De ez a szolga nem ezt csinálta. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Ez az ember, holott kegyelmet kapott, nem volt hajlandó elengedni a törvény rendszerét. Nem vette észre, hogy váltottak módszert. teljesítményből átmentek kegyelembe. Ő elfogadta a kegyelmet, de maga nem ment át a teljesítményrendszerből az ajándék, a kegyelemrendszerbe. Úgyhogy, ahogy meglátta a szolgatását, aki tartozott, elkapta és követelni kezdett rajta a régi tömlő, régi bor. Szolgatása ekkor leborult előtte, és így kérlette, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Legkésőbb ezen a ponton kapcsolnia kellett volna, hogy atyavilág, én is ezt csináltam. Én is voltam a porban, én is voltam elveszett, én is voltam kétségbeesett, és könyörögtem Istenhez, és ő megbocsájtott nekem, kiemelt onnan. Emlékszem, hogy hol éltem, és most már nem ott élek, és köszönöm, és én semmit nem tettem érte, és nem tudnék tenni. És én is könyörögtem, és most nekem könyörögnek, a legkésőbb most eszembe jut, hogy akkor igazad van, rendben, felejtsük el. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. És itt jön az új szövetség rendje, és itt jön a bémaszék ítélet, és itt jön az, ami alapján Teréz anyának és nekünk is jutalmaink fognak elveszni, vagy jutalmaink lesznek a mennyben. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá, gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amit én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. És így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtatok mindenki az ő atya fiának. Mi az új szövetségi elvárás? Fogadj el sok kegyelmet, és adj sok kegyelmet. Fogadd el Isten szeretetét, szeresd magadat, és aztán szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Lásd, hogy kegyelemre van szükséged, élj ezzel a kegyelemmel, fogadd el magadra, és aztán add tovább másoknak. És ez a kegyelem nem csak megbocsájt az ellenünk vétkezőknek, az a kegyelemnek egy leszűkített értelmezés. Ha a kegyelem Krisztus jelenlétét jelenti, a kegyelem egy... Hogy volt az a definíció? Krisztus erőt és hatalmat adó jelenléte arra, hogy azzá váljak, akinek ő mond engem, és megtegyem azt, amire ő kért engem. Ez a kegyelem. A kegyelem meg nem érdemelt ajándék, és valójában a meg nem érdemelt ajándék az maga Krisztus. Róma 8:32 szerint. Krisztus az ajándék. Őt adta nekünk, és vele együtt minden. És ez a kegyelem. Krisztus erőt és hatalmat adó jelenléte arra, hogy azzá váljak, akinek ő mond engem. És ő minek mond? Több, mint hódítónak, szent nemzetségnek, a királyi papságnak. Ő azt mondja, hogy többre vagy képes, mint én. Azt mondja, hogy bármit megtehetsz hitáltal. Azt mondja, hogy tökéletes vagy. De nem én magam, hanem az ő jelenlétében. Erőt és hatalmat adó jelenléte, hogy azzá váljak, akinek ő mondott engem, és hogy megtegyem azt, amit ő kért tőlem. Bocsáss meg, de én nem tudok megbocsájtani, igazad van. De én meg tudok, mondja Isten benned. Kapaszkodj belém, maradj velem. Fogadd el a szeretetemet, és idővel én megbocsájtok benned. A cél ez, hogy kapcsolatban legyünk Istennel. A cél az, hogy lassan az ő képére formálódjunk. Nem az, hogy megmaradjunk a magunk képében, és eljátsszuk Istennek azt a színjátékot, mi szerint jók vagyunk, olyanok vagyunk már, mint ő. Ezt csinálja a vallás. Nem engedi közel Istent magához, hisz nem engedheti. Mert Isten vagy az, aki ítél, vagy az, aki nekem tartozik. Ugye, mert mindig az én teljesítményem alapján vagyunk kapcsolatban. ha nem teljesítettem, akkor Istent nem engedhetem közel, mert ő épp ütni fog, ugye? Most fog fölpapozni, mert nem teljesítettem. Ha pedig teljesítettem, akkor én így megyek hozzá, kicsit peckesen nyújtva a tenyeremet, hogy tartozol nekem. Egyik helyzetben sincs kapcsolat, egyik helyzetben sincs intimitás, nincs mély belső változás. A vallásos ember képmutatásban él. Ott bent csontok vannak, hogy mondta a farizeusoknak, fehérre meszelt sírok vagytok. Kívül szép, fehér és tiszta, belül pedig rothadó csontokkal van tele. A vallás nem tud többet adni, mert belül nincs változás, csak kívül van egy álcának a felöltése. Jó cselekedetek, áhítatos beszéd, templomba járás, bibliaolvasás, imádkozás, és minden csak a felszínen van. És ezt mi is meg tudjuk csinálni. Tudjátok, hogy mi lehetünk vallásosak? Itt Biblia szól, egyház vallás. Ugyanaz zöldbe. Ha nincs meg ez a megtörtség, ha nincs meg ez a kapcsolat, akkor egy vallásban élünk. Úgyhogy az új szövetség elvárása velünk szemben ez. Hagyd, hogy szeresselek, és aztán hagyd, hogy szeressek rajtad keresztül. Fogadj el kegyelmet, és adj kegyelmet. És az egyetlen, amiért a bémaszék ítéletnél az az ítélet, amire a hívők mennek, ez egy kegyelmi ítélet lesz. Jutalmakat fogunk kapni és veszíteni. Amiért jutalom jár, az az, amit Isten megtehetett rajtad keresztül. Benned is rajtad keresztül. Minden, amit te tettél, az fafű pozdorja. Ez semmi. Sose vártam tőled, hogy teljesíts. Régi rendszer, ószövetség, a tanításnak az eleje. És ott se üdvözült senki teljesítmény alapján. Ott a messiásba vetett hitben üdvözültek. A törvény semmi másra nem való, csak arra, hogy Krisztushoz kergessen. Úgyhogy az élet sokkal egyszerűbb, mert hogy Krisztus teszi. És az én célom akkor nem a küszködés, hanem az ő megismerése. Akkor az én célom nem a megfelelés, hanem a vele való közösség. Igaz? És ez egyszerűbb. És itt van Máté 6.33. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb ráadásban megadatik néked. Ez az. Keresd először őt, és ő kegyelmet ad, erőt és hatalmat arra, hogy az légy, akinek ő mond téged, szuperember, és megtedd azt, amire ő kért téged, bármi. Keresd először az ő országát és igazságát, ez az én dolgom, keresem őt, keresem a közösséget, elfogadok szeretetet és kegyelmet. Ez megváltoztat odabent, és az ő munkája és ez a megváltozott új ember pedig él szabadon és boldogan. Vége a küszködésnek. Ez a fő különbség a vallás és a hit között. Ámen. Ámen. Igen. Ámen. A szavak, amiket még itt szembeállítottam, ezek nem szabad, vallás, van tered hibázni, nőni, hit. Börtön, vallás, szabadság, hit. Vallás forma, hit kapcsolat, vallás én, hit Isten. Persze a vallásban én vagyok a lényeg, nekem kell teljesítenem. A hitben Isten, tőle függ minden. Úgyhogy Uram, kérünk, hogy áld meg mindezeket a gondolatokat a szívünkben, és töltsd az új bort új tömlőkbe. Tégy minket kegyelmes emberekké, saját magunkkal szemben. Hadd lássuk, hogy mennyire szeretsz minket, és fogadjuk el ezt a szeretetet. Mutasd meg nekünk, Uram, hogy milyen nagy szükségünk van erre. És csak köszönjük. A te nevedben, Krisztus nevében. Amen. Amen. Egyébként nem tudom, hogy ezt mondtam-e, hogy nekünk vannak istentiszteleteink minden szerdán, és ezt a legtöbben tudjátok, minden szerdán és vasárnap. És igazából nagyon hasonlítanak ehhez, csak nem egy asztalt ülünk körbe, hanem egy elő, itt ebben a teremben vagyunk. Úgyhogy ha szeretnétek jönni, akkor most tudom, a legtöbben jártok, de nem tudom, te talán voltál már, vagy még talán nem. Ha van kedvetek egyszer, gyertek el, sok szeretettel látunk. Ez szerdán van, mikor fél hétkor, vasárnap pedig fél 11-kor, és este 6 órakor. Másfél óra körülbelül, és Isten tényleg szolgál felénk ezeken az alkalmakon. Tényleg nagyon megtiszteli a pásztort is, de minket, akik ott ülünk, és várunk tőle. Tényleg nagyszerű közösség, úgyhogy ha van kedvetek, szeretettel látunk. Sziasztok! Vagy ha van kérdésetek, vagy hozzászólásodok bármi, de az ABT kezdődik, tudom, úgyhogy... Igen, igen. Él. A 10 parancsolat teljesen igaz. Tehát a törvény, Róma 6 szerint helyes. Tehát a törvény szabályai helyesek. Csak a mód, ahogy viszonyulunk hozzájuk, változott meg. Tehát, hogy igaz-e még, hogy ne imádj más Istent Istenen kívül. Igaz. Igaz-e még, hogy ne őj. Igaz-e még, hogy ne lopj. És érvényes ez ránk is. Igen. Na most mi van, ha mégis lopok? Elvesztem az üdvösségemet? Legyek a pokolba? Vagy Isten nem szeret onnantól kezdve? Vagy esetleg azért vagyok elfogadott, mert abba hagytam a lopást? Hogy a 10 parancsolat, és az összes, minden, ami írva van, igaz. Tehát, hogy a törvény rendszerétől való szabadulás nem a szabálytól való szabadulást jelentette, a mércétől, a mérce igaz. Csak a hozzávaló viszonyulásunk más. Hogyan töltöm be? Hát hogyan érem én el, hogy ne lopjak? Úgyhogy összeszorítom a fogamat, és azt mondom, nem lopok. És elfutok Isten elől, és egy nap, amikor már megszabadultam a lopás bűnétől, visszajövök, és azt mondom, hogy nézd, milyen ügyes vagyok, mert a vallás valami ilyesmit csinál. Vagy megyek Istenhez, és azt mondom, köszönöm, hogy annak ellenére, hogy én egy tolvaj vagyok, te megbocsájtottál nekem, és igazad van, gyűlölöm azt, hogy lopok. És legutóbb, amikor elvittem azt a csokit az áruházból, olyan bűntudatom volt, hogy visszamentem és visszaraktam. De nem azért, mert eltörted volna a kezemet, hanem mert csak annyira igazad van. Tehát annyira a szívemből megszerettem a törvényt, és igazat adok neki. És te, aki pedig mellettem vagy, bármi történik is, egyszerűen ez a szeretet arra vesz rá, hogy akarjam megtenni a törvényt. És most már olyan gazdag lettem odabent, annyira megszerettél engem, és annyira megértettem, hogy szeretsz, hogy már van erőm is rá, hogy ne lopjak. Ugye, te ott vagyok, ott a kísértés, finom csoki, de erre nekem nincs szükségem. Úgy értem, majd Isten ad nekem csokit, ha kell. És ha nem ad, az se baj, mert önmagában az, hogy ő van, elég nekem. Elég arra, hogy ne kelljen lopnom. Nem tudom pontosan, hogy zajlik ez. De a lényeg az, hogy egy ponton szívből őszintén, belülről jövően egyszer csak szeretsz, és a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Azaz nem öl, nem lop. A szeretet nem tesz rosszat Istennek, azaz nem imád más isteneket. Nem kívánja meg a fele barátjáét, és így tovább. Igen, Galácia, ugye? Aha. Igen. 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 Hogy belássuk, hogy igaz, helyes, és belássuk, hogy muszáj egy kegyel, kell egy megváltó ahhoz, hogy mindez működjön. A nevelőnk volt, aminek ami előkészített minket arra, hogy el tudjuk fogadni Krisztust. Nem tudom, ez kielégítő válasz-e. Kiengedünk. Isten áldjon, nagyon örültünk. Igen.
Nem lenne még egy kérdésem. A múlt órán beszéltük azon, hogy gondolkodtak másokat, és rámerült a kérdésünknek, hogy azt mondjuk a múltkor, hogy tisztelni kell a férjét.
Igen.
A
férjedet.
Vagy a férjedet,
igen.
Mi a különbség a tisztelet és a szeretet között? Tehát a tiszteletet ki kell érdemelni, vagy az automatikusan jön, mert szeretni, az oké, megérte. De hogyan tudok, mi
az alapja a tiszteletnek?
Mi a plusz abban, hogy én a tisztelet?
Én azt gondolom, hogy a szeretetnek része a tisztelet. Tehát ha nem tisztelek, akkor nem is szeretek. Most a házasság nem ugyanaz, nem. Mert a tiszteletben kevesebb van, mint a szeretetben. Tehát a szeretet egy okay, ez a szeretet halmaza, ez a tisztelet halmaza. És a tisztelet halmaza benne van a szeretet halmazában. Ha nem tisztelek, nem is szeretek, de ha szeretek, biztos, hogy tisztelek is.
De akkor miért van az, hogy azt mondja, most nem tudom melyikbe, hogy a férjhez szeresse tiszti szívéből a
feleségét,
de a feleség nem kell, hogy szeresse.
Elég, ha tiszteli. Most azt gondolom, hogy a
szeretet... Miért kevesebb a tisztelet? Csak tisztelni kell, nem kell, hogy szeresse.
Igen. Én azt hiszem, hogy a férfi úgy lett legyártva, hogy a szeretet tisztelet részére van a legnagyobb szüksége. És a nő pedig hajlandó lenne a szeretet szentimentális, könnyű, édes részével helyettesíteni a tiszteletet. Ezért Isten azt mondta, hogy oké, hogy nehogy összezavarodj, nincs szükség a szeretetedre, a tiszteletedre van szükség. Ami nem igaz, olyan szinten, hogy mindenki számára igaz a parancs, hogy senkinek se tartozatok semmivel, csak a szeretettel. Tehát a szeretettel adobó, hogy van ez? Tehát alapjában tartozunk egymásnak, de a férj külön tartozik a feleségének azzal, hogy úgy szeresse, mint ahogy Krisztus az egyházat, hogy az életét adta érte, és hogy megtisztítja a beszédével, a törődésével, és az asszony tartozik a férjének azzal, hogy úgy tisztelje, mint ahogy Krisztus, mint ahogy az egyház Krisztus. Na most, de definiáljuk, mi a tisztelet? A tisztelet az, amikor valaminek olyan értéket adok, amilyen értéket Isten adott neki. És annak az értéknek megfelelően bánok vele. Ez a tisztelet. A szeretet jóval több ennél. A szeretet az 1 Korintus 13, ugye? 16 jellemző le van írva. De a tisztelet az, amikor jön a gyors vonat, és én rajta állok a sínen. És lelépek a sínről, mert tisztelem a vonatot. Azaz tudom, hogy van egy olyan értéke, tekintélye, hatalma, amivel azonnal megöl engem, ha itt maradok. Azaz figyelembe veszem a valós meglévő értékét, és lelépek a sínről. Most ezt... Hogy? És lehet, hogy nem szeretem, de tisztelem. És egy férfi tisztelni azt jelenti, hogy tudom, hogy ő Isten fia, a királyi papság egy tagja, valaki, akiért Isten az életét adta, és aki Isten előtt áll vagy esik, és nem én előttem. Nem a gyerekem, nem a barátom, nem a haverom, hanem egy király, aki ráadásul fölém van rendelve. Tehát nem tudom, hogy ki mindenkin uralkodik, de rajtam biztosan, mert a felesége vagyok. És ezt tisztelem. Azaz úgy kezelem őt, mint egy királyt. Abból a pozícióból, ahonnan az alávetett, a fölé rendelthez viszonyul. És ez nem azt jelenti, hogy a férfi több, mint a felesége. De hogy is? Isten máshol azt parancsolja, hogy add meg a tiszteleted a feleségednek, nehogy akadályoztass az imában. Ez Péterben van. Azt mondja, hogy kezeld úgy, mint örökös társadat. Egyformák vagytok. De a rend az az, hogy a férfi a fej, és aki vezet, és az asszony a vezetett. A férfi szeret, azaz az életét adja az asszonyért, ugye? Az asszony pedig tisztel, megadja a tekintélyt a férjének ahhoz, hogy vezethessen. Most, ha itt elkezdünk azzal a játékkal játszani, hogy majd ha te, akkor én is, akkor a dolognak ott van vége. Úgyhogy Isten ezt külön mondja a férfinak, és külön mondja a nőnek. És egyik sem mondhatja azt, hogy majd ha a másik. Oké, ha a férfi nem szereti a feleségét, a feleség tartozik a férjének a tisztelettel. Ha a feleség nem tiszteli a férjét, a férfi tartozik a feleségének a szeretettel. Ez a rend. És így működik. És megjegyzem, hogy egy asszonyt semmi nem emel magasabbra, mint hogyha a férje szereti, és egy férfit nem emel semmi magasabbra, mint hogyha a felesége tiszteli. Semmi nem old meg gyorsabban problémákat, mint a férfi szeretete az asszony felé, és az asszony tisztelete a férfi felé. És kicsit tudod, arra gondolok, hogy sokat beszélünk elől, és így jogosan is, hogy a férfi felelőssége a kapcsolat, mert hogy ő a kezdeményező. Tehát ha ő sokat szeret, akkor ez a szeretet méltóvá teszi őt a tiszteletre, és az asszony talán előbb-utóbb tisztelni is kezdi. De én azt gondolom, hogy a béma széknél Isten nem fogja azt mondani az asszonyoknak, hogy hát igazad van, a férjed nem szeretett. Rengeteg jutalmat fognak nők elveszíteni, mert nem tisztelték a férjüket. Teljesen mindegy, hogy úgy érezték, hogy jogosan vagy nem. Elmulasztották azt a dicsőséget, amit Isten ebben a helyzetben adott volna nekik. A férjem egy állat volt, én is az voltam. Hát, ha ez vigasztal.
És ez az üzletben hogy nyilvánul akkor, amikor mondjuk, hogy én vagyok a vezető, és azon csoportomban vannak...
Ők nem a férjed. Ők nem a férjed. Nem a férjed. Nem. Világos, persze. Oké. Ha az ember férfi vezető, akkor is vannak lázadó munkatársai. Keres tovább. Dolgozz azokkal, akikkel lehet. Add meg nekik a tiszteletet, ami jár nekik emberként. És az üzletben meg azt a tiszteletet add meg nekik, ami jár nekik a teljesítményük alapján. És ez két külön dolog, ugye? Illetve két külön dolgot, elismerést a teljesítményük alapján, adj tiszteletet a teremtettségük alapján. Te egy ember vagy, Isten képére teremtve tisztellek. Nem fogok úgy bánni veled, mint egy kutya, még akkor se, ha bunkó vagy. Lehet, hogy meghozom az adminisztratív döntéseket, és kirúglak. Megkérlek, hogy ne gyere legközelebb. De tisztelni foglak. Tehát, hogy méltósággal fogok bánni veled, megadom a lehetőségeket, megbocsájtok, stb. De ugyanakkor vezetője vagyok sáfára az én nyájamnak, és ha a nyájnak az az érdeke, hogy az ember ne legyen ott, akkor nem lesz ott. Tehát ugye ezt a mennyben azok az emberek, akik nem fogadták el Krisztust, nem lesznek ott. Nagyon egyszerű. Holott bizonyos értelemben Isten tisztelte őket. De ki vannak rúgva? És menj tovább. Keresd azokat, akik érettebbek. Ha ez probléma. De lehet, hogy nem probléma. Lehet, hogy nem tisztelnek, de nagyon jó munkatársak azon túl. Te vezetőként teremts meg azt a körülményt, amiben ők a legjobbat adhatják. Tehát ne fájjon neked az, hogy mondjuk téged nem tisztelnek, ha közben állati jól megy nekik az üzlet. Te vezetőként légy bölcs annyira, hogy azt a teljesítményt, amit belerakhatnak, belerakhassák. Ne a gyengéjükön lovagolj, hanem az erősségeiket erősítsd. Üzleti szempontból. És talán kinövik a gyengéjüket. És ha nem, akkor lesz egy büszke állati nagy csoportod. Jó esetben. Rossz esetben meg semmi nem lesz belőlük, de azon meg úgyse változtatod semmit. Ugye a te dolgod az, hogy tovább keres. Megkeresd azokat, akikkel lehet dolgozni. Az a te felelősséged. Az hiba, ha megállsz valaki mellett, és és aztán azt mondod, hogy miatta nem ment az üzlet. Ki mondta, hogy várj rá? Ki ígérte, hogy valaha meg fog változni? Honnan vetted a reményt, hogy ő valaha meg fog változni? Szeretted, és a szeretet mindent hisz, mindent remél. Jó. Hát nem tudom, lehet, hogy lehet ennél bővebben is, de az, amikor valamit azzal az értékkel értékelsz, amivel Isten is illeti. Tehát amikor Isten értékrendje szerint értékelsz valamit. Itt két dolog van. Az egyik, ugye, hogy engedelmeskedj minden hatalomnak. Engedelmeskedj minden hatalomnak, ugye, mert nincs hatalom csak Istentől. Ugyanakkor ez egy üzlet, ahol megvan a szabadságod arra, hogy azzal dolgozz, akivel akarsz. Ugye? Tehát, hogy a megállapodás köt semmi más. Egyszer köt téged az anyacéggel kötött szerződéses megállapodás. Ugye azt is föl lehet bontani, tehát nem muszáj ebben a hálózatban dolgozni. Aztán köt az adott személlyel való megállapodás, amit lehet módosítani. Ugye? És a megállapodás keretén belül viszont vesd alá magad önkéntes alávetettséggel annak a vezetésnek, amit ő ad. De, ha ez nem tűnik bölcsnek, akkor köss egy új megállapodást, és mondd azt, hogy mostantól köszönöm szépen, nem kérek a tanácsaidból. Na most, hogy a felépítés ugye az együtt dolgozásnak az eszköze. Ugye arról van szó, hogy te használni akarod a vezetődet a saját üzletedben, és ezért tekintélyt kell, hogy adj neki, hogy ő ezzel a tekintéllyel aztán működhessen. Ugye, mert ha ő egy messziről jött senki, akkor ugyanannyira nem figyelnek arra, amit ő mond, mint arra, amit te mondasz. Adott esetben, ugye a büszke emberekkel ez a baj. Viszont ha ő egy nagyon megbízható, egy értékes valaki, akinek érdemes a szavára adni, és ezt tőle tudták meg, akkor jön és figyelnek a szavára. A felépítésnek ez a praktikus része. Ami nem jó az, hogyha ez átcsap hízelgésbe. Nem kell hízelgésnek lenni. Ez a valós értékek felismerése és kommunikálása. Csak tudatos. Isten áldjon benneteket, sziasztok!